Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Márk evangéliuma 12. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Jézus ekkor példázatokban kezdett beszélni nekik. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette kerítéssel, borsajtót ásott, és tornyot is épített benne. Azután bérbeadta munkásoknak, és elment idegenbe. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a munkásoktól a szőlő terméséből. De azok megfogták, megverték, és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, némelyeket megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Őt küldte el hozzájuk legvégül, mert így szólt. Fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megfogták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz, hát majd a szőlő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást sem olvastátok? Az a kő, amelyet megvetettek az építők, az lett szegletkővé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól, mert azok megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Amen. Szeretett testvéreim, a Jézus Krisztusban bőjt második vasárnapja van a könyörülő Isten szeretetére. Figyelünk különösen is ezen a vasárnapon arra az Istenre, aki a sok-sok gonoszság, sok-sok Isten ellenes lépés tett, vagy beszéd ellenére is újra és újra hallatja hangját, újból és újból kijelenti, hogy szereti övéit, és újra lehetőséget ad arra, hogy rátaláljunk, újra kezdjünk mindent, és az ő dicsőségét szolgáljuk a saját szőlős kertünkben, oda, ahová állított bennünket az Isten. A mai példázatunk, a gonosz szőlő munkásokról szóló példázat, nagyon jól ismert, sokszor hangzik el igehirdetési alapigeként is, és több változata ismert, a Lukácsi talán legjobban, de a Márk leírása szerinti most felolvasott elbeszélés is nagyon, nagyon ismeretes. Itt annyi a különbség, a lényeges különbség a két leírás között, hogy Márknál sokkal több szolgát tesznek tönkre a szőlő munkások, akik a jussért, a termésért, a bérleti díjért jönnek a szőlőskertbe. És nem csak a tulajdonos fiát ölik meg, hanem előtte szolgákat is ölnek meg, gyaláznak meg, és vernek össze-vissza, és kegyetlen módon kiutasítják őket arról a birtokról, ami valójában nem is az övék. A szőlőművesekről szóló példázat tehát képekben beszéli el azt a tragédiát, amit az előbbiekben hallottunk. Szó van egy emberről, aki szőlőt ültetett, aztán hallunk a szőlőművesekről, akik egészen furcsán és méltatlanul bánnak, elmennek az embernek a szolgáival, és méltatlanul megverik őket, sőt, ahogy már említettük, a szeretet fiát, a tulajdonosnak a fiát is megölik. De a vége az lesz, hogy eljön a szőlő ura, a tulajdonos, és elveszti a munkásokat, és másoknak adja a szőlőt. Azt is tudjuk, hogy az eredeti üzenet szerint a szőlőskert Izrael, az elutasított szolgák, akiknek nem adja oda Izrael, a választott nép, a nekik járó, a tulajdonosnak, a gazdának járó ajándékot, áldást, azok pedig a próféták elsőrenden. Sokszor utasítja el Izrael népe az üzenethozókat, a jövőt megmondókat. Természetesen a próféták nem jósok, sokszor gyerekek megkérdezik, hogy hát ezek ugyanolyan emberek, mint a jósok, de hát egyáltalán nem, hiszen ők Istentől ihletett és Isten által megmagyarázott üzenetet hirdetnek, ami az ember életére, élete megmentésére és jövőjének igaz formálására történik. Tehát a prófétákat is elűzte a nép, nem kellett az igaz beszéd, ennek sok-sok nagyon szomorú, tragikus következménye volt. A bérlők, a szőlőmunkások, akik méltatlanná váltak a megbízójukhoz, holott gyönyörű szép szőlőskertet kaptak, abszolút az akkori kor szerint modern gazdálkodásra alkalmas, gyönyörű területet, és mégsem becsülték. Nézzük meg most sorba szedve a történet példázat főbb elemeit, először a gazdáról, aztán a bérlőkről, majd végül a bekövetkezett törésről és a végső tragédia értelméről, jelentőségéről. A példázatbeli gazda maga az Isten, aki a szőlőt ülteti, ő telepíti. Gyönyörű szép ez a kép, hiszen azt csugalja, hogy a szépen telepített szőlő, amiben mi emberek is élünk, nem gazdátlan, nem a semmiből állt elő a kert és a világ szépsége, nem véletlennek furcsa összjátéka során keletkezett, hanem telepítették, teremtette a gazda az élet ura. És szeretetből teremtette a világot, az embert is, és szeretetből akarja, hogy gondozott legyen, és akikre rábízza a földet, a szőlőskertet, azok megbecsüljék és tiszteljék az Istentől kapott ajándékokat. Ha erre gondolunk és látjuk Isten művét, akkor mennyire mélyen érinthet bennünket, és milyen ítéletet is hordoz ez az üzenet. Mert nem ugyanakkor a mélységes, negatív és nagyon elkeserítő végkifejlet ellenére ez a példázat azzal kezdődik, hogy Isten pozitív és nagyon nagyszerű lehetőséget kínál az embernek. Nagyszerű és kitűnő feladatot bíz rá, megad mindent ahhoz, hogy tisztességgel, méltósággal dolgozzék és végezze munkáját. Azzal az alapvető szemponttal karöltve, hogy semmi sem a sajátja, hogy mindent Istentől kapott ajándékba. Isten gondot visel erről a világról, és gondot visel az ő választott népéről is. A szülő telepítése, egy picit időzzünk ennél a képnél, hiszen a szülő telepítés és a szülő művelés az közel áll legalábbis gondolatilag hozzánk. Tehát aki szőlőt telepít, az a jövőre gondol. Az hosszú távon gondolkodik, nem pillanatnyi és gyors haszon reményében ülteti a szőlőt. Hiszen sokszor évek, sőt néha még tovább tart, amíg termőre fordul a telepített szőlő. Hányan gondolkodnak úgy, mintha a föld és ez az élet csak valami síralomvölgy lenne, amiben egyik szenvedés után következik a másik, egyik csalódás követi a másikat, mert ők éppen abban élnek. Emlékezzünk vissza az oltár előtt hallott lekcióra a tesszalonikai levélből, amiben egyértelmű, hogy az ember nyomorúsága, bűne, Isten nélküli létezése az, amit az Úristen a szívünkre helyez, hogy az Isten által kapott javakkal, élettérrel, emberekkel a megszentelődés jegyében és útján éljünk, és az Isten dicsőségét tartsuk szem előtt. A gazda eredeti célja, tehát az ünnepi öröm az eredeti. Tudjuk azt, hogy aztán a nagy törés és az első nagy krízis, az édenkerti állapotokat illetően megszakadt, vége lett mindennek, de utána is a föld termett, utána is Isten nem vette el a munkát és a világ szeretetét, az Isten által alkotott világ szeretetét és tiszteletét, és azt a jó reménységet, hogy ahol élünk és ahol vagyunk, az az Úristen munkaterülete és szeretetével, erejével végezhetjük a munkánkat. Isten azért ültet szőlőt, mert értéket akar teremteni. És aki értéket akar teremteni, aki táplálékot és eledelt akar, azt tudja, hogy ehhez idő kell. És nagyon jó lenne hinni és tudni, hogy Isten egy értékes világot, értékes közeget, értékes szőlőskertet bízott ránk, hogy éljünk a szerint. A környezet, tudatosság és igen, sokszor ma már csak divatos szlogenek gyűjteményét jelentő környezetvédelem nagyon fontos része. Tehát alapvetően, már ebben nem mélyedünk bele, fontos tudni azt, hogy Isten álmodta világ, Isten teremtette világ, szép és rendezett, és Isten azért adta az embernek használatra, művelésre, hogy abban örömét lelje, és Istennek dicsőségét szolgálva végezze a munkáját. Mindennek megvan a szerepe abban, ami körülvesz bennünket, hogy milyen szép és értékes az, amit kaphatunk, kapunk Istentől. Nagyon sokszor azonban a szőlőskertben végzett munka természetesen nem csak az örömről, a fényes betakarításról és a táncos születi mulatságról szól, hanem bizony sok veszőtséggel, feladattal és verejtékkel járó munka sorozat és sokszor termés nélküli állapot és értelmetlen munka az egész, amit a szőlőskertben végez az ember. Sokszor látjuk, hogy a köztes időben, tehát amikor elindul a szőlőültetvény, és amíg szőlőt terem, ez a köztes idő, ez valami rettenetesen lassan telik. De az a köztes idő is, amikor ugyan megvan a szőlőtőke, minden adott ahhoz, hogy termést hozzon és gyümölcsöt teremjen, de mégsem sikerül, mert nincs elég eső, mert nem időben permeteznek, és sorolhatnánk tovább a példákat, hogy milyen veszélyes is a köztes idő. És itt a példázatbeli szőlőmunkások esetében meg különösen is nagyon jelentős, hiszen ez az úgynevezett köztes idő a fordulópont az ő gondolkodásukban, hiszen biztos nem úgy kezdték a munkát, hogy ó, ide adta ezt a gyönyörű kertet, amit akkoriban ugye ritkán csak a tehetősebbek körbe vett kőfallal, borsajtót épített, őrtornyot emelt a szőlőskertbe, hogy lakhassanak a munkások jó körülmények között, és láthassák a rájuk leselkedő veszélyeket. A köztes idő azt jelentette, hogy a tulajdonos nem élt velük, a gazda nem volt velük a szőlőskertben. És amikor látták, hogy egyik esztendő jön a másik után, jó a termés, és minden gyönyörű, senki nem kéri a bérleti díjat, nem kéri a termést, akkoriban természetesen természetben fizettek a tulajdonosnak, és úgy gondolták ebben a köztes időben, miért is kellene nekünk tenni azt, amiben eredetileg megállapodtunk a gazdával, éljünk a saját fejünk után, és tegyük azt, ami nekünk tetszik, és a köztes idő arról szól, ez a türelem ideje, ez a várakozás, borzalmas időszaka is, amikor az ember úgy érzi, nincs segítség, nincs pontos üzenet, nincs információ, ha van vagy volt, akkor azt már elfelejtette, és azt gondolja másik irányba kacsingatva, hogy nem is kell törődni az eredeti megbízatással, szolgálati munkaszerződéssel, hanem éljünk úgy, ahogy tudunk, hiszen gyönyörű itt minden, boldogan el vagyunk. Nem kell nekünk arra figyelni, hogy ki tudja, mikor egyszer majd eljön a tulajdonos, és számon kéri a munkánkat. A szőlőművesek példázata azonban tegyen mindenekelőtt bennünket hálássá, hogy mi tudunk a gazdáról. Tegyen minket ez a példázat hálássá, mert tudjuk, hogy ez a gazda igen nagy úr ahhoz, hogy a szépen telepített szőlőjét teljesen ránk emberekre bízza, de nem örökre, hiszen ez a világ az Isten ajándéka, és minden egyéb az Isten ajándéka. Az életünk, a feladatunk, a lehetőségünk, és mindennel, amit kaptunk Istentől, el kell számolni. Gyümölcsökről, életről, feladatvállalásról, vagy hanyagságról, lustaságról, és ahogy ezek a szőlőművesek a végén, amikor a gonosz teljes hatalmába kerítette őket, végül arról is számot kellett adni, amiről azt gondolták, hogy ugyan kifigyel rájuk, hogy a javakat behajtani érkező szolgákat megverik, elzavarják, megölik, és a tulajdonos egyetlen fiát is megölik. Azt hitték, soha ezért nem fogják felelősségre vonni őket. A szőlő, a gyümölcsös, az az Isten által való ajándék, amit mi megtiszteltetésnek vegyünk, hiszen Isten részesít bennünket mindenben, ami szükséges az élethez. Nem véletlenül mondja Ézsaiás próféta, a seregek urának szőlője, Izrael háza, és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Isten, amikor ezt kijelenti, akkor azt is hangsúlyozza, hogy az ő mindenkori népétől, tehát tőlünk, aki már a fiú, a tulajdonos fiának, az örökösei vagyunk Jézus Krisztusnak, tehát a mindenkori népétől sokkal többet vár, mint másoktól. Ők azok, akiktől gyümölcsöt kér. Ők azok, mi vagyunk azok, akik nem élhetünk öncélúan, önmagunkért. Mi vagyunk azok, akiknek szent feladatuk, küldetésük van. Meg kell adni a gyümölcsöket a maga idejében a gazdának. Mi vajon milyen módon veszünk részt az értékteremtő munkában, az Isten által számunkra adott lehetőségek között? Ott vagyunk-e egyáltalán azok között, akik a naphevében kapálnak, kötöznek, viselik a kert terheit? Vagy csak külső nézőközönség vagyunk, akik szeretnek tapsolni, ha van mások által produkció? És a zsűri szerepében tetszelgünk, és olykor megtapsoljuk a rajongásig szeretett munkásokat, máskor pedig kifogásolunk, méltatlankodunk, és súlyos igazságtalan ítéletekkel minősítjük a szőlőskertben dolgozókat, vagy a szőlőskertben munkálkodó, mondjuk azt, brigádvezetőket. A kert gazdája minden esetre felfogadott némelyeket is, helyes eldönteni magunkról, hogy mi hova tartozunk. Valójában melyik csoporthoz, Isten népéről, a látható egyházról van itt szó, akik abban különböznek a többiektől, hogy tudnak a gazdáról. Tisztában vagyunk azzal, tehát, hogy a kert nem gazdátalan, hogy azt valaki nagy szeretettel és messzire tervezve ültette és telepítette. És ha ez így van, akkor mi nem élhetünk önmagunkért, nem élhetünk magunknak kapirgálva a kiskertünkben, magunknak szedegetve a maradék gyümölcsöt, vagy a bőséges termést csak saját célra fordítva elraktározni, hogy más még ne is lássa, más ne is láthassa. Most a gazda után figyeljünk egy kicsit a bérlőkre. Ezek az emberek mit kaptak? Hát megélhetést. Kaptak valami többet, mint sokan mások. Megszabadultak a szegénységüktől, a nyomortól, a piacon való hivalkodástól, az üres áldogálástól, mert nem fogadta fel őket senki munkára. Megszabadultak attól, hogy majd csak lesz valahogy. Túléljük, lesz alán néhány alamizsna falat, és majd csak megleszünk valahogy. Isten gondoskodott róluk, felelősségteljes, rendezett munkakörülményeket teremtett, és munkát, hogy dolgozzanak. Kaptak feladatot, emberi megélhetési biztonságot, vagyis sokakkal szemben igen jó helyzetben kerültek az akkori viszonyok között is. Szegénység helyett lett kenyerük, és életük tartalma üresség, a feleslegesség érzése helyett lett felelős és tartalmas életük. Igaz, bérbe kapták mindezt. Nem tulajdonjogot szereztek, de mindent megkaptak, hogy békében, bőségben éljenek, és még szeretteiket is el tudják tartani. Amikor az ember bizonyos előjogokhoz, privilégiumhoz jut, akkor, amikor úgy gondolja, hogy lesz belőle valaki, akkor azonnal elkezdi a telhetetlenséget, és egyre többre vágyik, mint ahogy itt is. Ahogy beszéltünk a köztes időről, ezek a munkások is egyre többet akartak. A végén azért öltek, mert azt akarták, hogy csak kizárólag az övék legyen a szőlőskert, csak kizárólag ők legyenek a tulajdonosok, és nem törődnek azzal, hogy nem az ő vagyonuk, és így ez a fajta elbirtoklás egy borzalmas nyomorúságot hozott számukra, amit az elkövetéskor nem éreztek, és nem is tudhattak, nem tudták. És a későbbiekben azt mondja az ige, hogy elvesztek. Elvesznek azok, akik megtagadják, megölik is Istennek, Istent nem veszik komolyan, és nem adják meg neki azt, ami az Isten járandósága az élet számos területén. Fáradtságos van helyt állni, és a sikertelenségek, kudarcok ellenére is ott maradni, és az eredeti isteni terv, küldetés szerint végezni a feladatunkat, ez nem egyszerű kihívás, ez egy folyamatos készenlét és egy állandó, Istenre figyelő, imádkozó magatartást jelentő életforma. Életünk során legtöbbször ott jelenik meg a tehetetlenség, amikor megfeledkezünk arról, hogy bérlők vagyunk. Ott jelenik meg a tehetetlenség, amikor azt mondjuk a gazdáról, soha nem jön meg. Megígérte, de nem látjuk. A láthatatlan Isten, a látható egyházban sokszor teljesen esetleges és teljesen nem tetten érhető valóságban van jelen. Mert bár külsőleg gyülekezethez, közösséghez tartozunk, de szívünk messze van attól, az akarattól, amit az Isten szánt, és csak sokszor féltjük a megélhetésünket, elve uralkodik, amikor sokszor a gyülekezeti munkát, vagy a gyülekezet által biztosított lehetőségeket figyeljük, és aszerint élünk. És mi történik? Egyszerűen a bérlők eltimaszodnak, és olyan életet élnek, amely megengedhetetlen. A bérlő tulajdonosként viselkedik, és hőzöng, és játsza a kivagyi hatalmas urat, akinek semmi joga ehhez, és megalázza azokat, akik jogosan a tulajdonos megbízásából érkeznek. Isten igéje, és ez a mai példázat, a gonosz szőlőművesekről szóló példázat nagyon sok tekintetben és sok ponton megvilágosíthat bennünket, és világosítson meg Isten szent lelke a bőti időben, hogy egyre inkább csendben tartsunk önvizsgálatot. Hol élünk, mit kaptunk Istentől, hogyan kell használnunk, és hogyan kell élnünk az Isten szeretete által kapott javakkal, lelki és anyagiakkal, és mindazzal, ami a miénk. Isten nem akarja, hogy idegen területekre menjünk. Nem akarja, hogy idegen területeken megtagadva őt más javát és más életét akarjuk élni. Isten megteremt számunkra mindent, hogy biztonságban éljünk, szeretetben és rendezett viszonyok között is, megelégedett emberként, megelégedett Krisztus követőként szolgáljuk őt. Van élő Istenünk, van tulajdonosunk, van gazdánk, aki bennünket megáld és meggazdagít. És soha ne felejtsük, hogy ő a tulajdonos. Ne éljünk vissza szeretetével, ne rövidítsük meg őt, és vegyük észre, hogy óriási árat fizetett a tulajdonos azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen, és tudjunk élni az ő javaival, a szeretetéből, tudjunk, és kaptunk lehetőséget, hogy az ő dicsőségét szolgáljuk. Hiszen a fia, Isten fia Jézus Krisztus azért halt meg. Itt a szőlőmunkásokat elveszítette a végkifejletben a gazda. Krízis, tragédia. Lehet, hogy akkor lármáztak, kiabáltak, hogy de hát nem így gondolták meg, nem is erről volt szó, meg nem tudták, hogy jogosan jönnek-e azok a szolgák bérleti díjért, és mondhatni tovább, hogy mi mindent gondolhattak. Nem volt több esélyük. Oly sok mindent kaptak, hogy változzanak, hogy átfordítsák a gonosz indulataikat, szemléletüket Istennek tetsző irányba, mégsem tették ezt. Isten azt akarja, és azért halt meg a fia, hogy mi ne legyünk elveszettek, ne jussunk a szőlőmunkások sorsára. Minket megmenteni akar Isten, megmenteni úgy, hogy tiszteljük és szeressük őt, hogy elfogadjuk tőle a ránk bízott területet és feladatot, és higgyük azt, hogy az ő fia bár elveszett, bár megölték, feltámadt és életre kelt, hogy nekünk ne legyen végleges vesztünk, a saját nyomorúságunk, bűnünk és Istentől elidegenedett életünk ne fulladást és ne halált okozzon véglegesen számunkra. Itt van a kegyelmi idő, Isten szeretete, vezessen és emeljen bennünket arra az útra, hogy tudjuk a gazda tőlünk várja a munkavégzést, a becsületes munkát, és hogy tőlünk várja, hogy a szőlőtőke gyümölcséből juttassunk azoknak, akiknek nincs. Hogy juttassunk azoknak, akiknek szükségük van, hogy tudjuk Isten szeretetével körülvenni azokat, akiknek szükségük van rá. Adja, Úrunk, hogy tragédiák és visszafordíthatatlan veszteségek, halál, súlyos betegség ne kelljen ahhoz, hogy ráébredjünk az Isten szeretetére, mentő jóságára, és megtapasztaljuk Isten gondviselő jóságát, mert a saját testünk és mindenünk az Isten bérleménye, és így neki tartozunk elszámolással. Legyen áldott Teremtőnk, legyen áldott az ő Fia, aki életet ad és megújít, és újra lehetőséget ad számunkra, és legyen áldott a Szent Háromság, egy igaz Isten, hogy bennünket megőriz és megtart, és minden helyzetben könyörülő Úrként, amíg halljuk az ő szavát, megbocsát, és megengedi, hogy útján járva valóban gyümölcs termő igaz életet éljünk. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, mindazért a csodáért, amit felismerünk a mindennapi életben, és hálát adunk neked mindazokért a kudarcokért, krízis helyzetekért, nyomorúságért, gyászért, ami végtelen fájdalmat jelent, de ugyanakkor ezekben megtapasztalhatjuk a te végtelen kegyelmedet, megtartó erődet. Így kérünk, őrizd meg bennünket, hogy felismerjük akaratodat, hogy üzeneted, igéd szívünkben életté váljon mindennapi gyakorlattá, add, hogy méltó munkásai lehessünk a te gyönyörű szőlőskertednek. Amen.